Orbán Viktor miniszterelnök felavatta a Nemzeti Összetartozás emlékművét Ópusztaszeren. 800 millió forint a nyíregyházi távhőszolgáltató kintlévősége, a cég korlátozza a melegvízszolgáltatást. Reggel nyitás előtt törtek be állarcosok egy siófoki ékszerüzletbe, egy szemtanú lefotózta őket. Jó reggelt kívánok! A mostani kormány egyik legnagyobb feladata az volt, hogy új nemzetpolitikát teremtsen, mondta Orbán Viktor Ópusztaszeren, ahol felavatta a Nemzeti Összetartozás emlékművét. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a szobor arra figyelmeztet, hogy minden magyar elszámolással tartozik minden magyarnak. Hozzátette, a kormány az elmúlt két évben újraindította a magyar állandó értekezletet, kiterjesztette a magyar állampolgárságot és az alaptörvénybe foglalta a nemzetegyesítést.
98 külhoni magyar tett állampolgársági esküt az ópusztaszeri Árpád emlékműnél. Ezzel kezdődött a történeti emlékparkban a Szent Mihály napi rendezvény, amelyen felavatták a Nemzeti Összetartozás emlékművét is. Már csak nem 320 ezeren vannak, akik felvették a magyar állampolgárságot azóta, hogy Magyarország lehetővé tette az egyszerűsített honosítást. Az emlékmű avatásán a miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy erős politikai közösség jöjjön létre, szükség van az összetartozás megerősítésére.
A nemzeti összetartozás rólunk, azokról a magyarokról szól, akik elszámolunk minden magyarnak. Ez az emlékmű azt üzeni, hogy egyetlen anyaország létezik, és pedig az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni.
A Nemzeti Összetartozás emlékműve Matül Péter kárpátaljai szobrászművész alkotása, egy 7 méter magas talapzaton elhelyezett bronz türülmadár. Úgy helyezték el, hogy a park szinte minden pontjáról látni lehessen. A szobor felállításának kezdeményezői szerint az emlékmű jelképesen lezárja azt a folyamatot, amely a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarcával kezdődött, és az egyszerűsített honosítás lehetőségével zárult.
Negyed század után újra lakitelki találkozó. 25 évvel ezelőtt, 1987. szeptember 27-én gyűlt össze 181 értelmiségi a Lezsák Sándor udvarán felállított sátorban. A találkozó a rendszerváltáshoz vezető út egyik legfontosabb állomása volt. Orbán Viktor a résztvevők történelmi érdemének nevezte, hogy nem engedték magukat lebeszélni céljaikról. A miniszterelnök azt mondta, most is arra van szükség, mint 25 éve, vagyis saját utunkat kell járnunk a válság sújtotta Európában.
A kisebbségben maradt alternatívának is meglegyen a létjoga, akár perlegedni is.
Addig szokatlan nyíltsággal beszélt a másként gondolkodásról Posgai Imre, az Állampárt vezető beosztású tagjaként 1987-ben az első lakitelki találkozón. 25 éve 180 értelmiségi gyűlt össze a településen, hogy a többpártrendszerről, a cenzúra eltörléséről beszéljen nyilvánosan. Ilyen előzmények után alakult meg egy évvel később, 1988-ban ugyanitt a Magyar Demokrata Fórum.
Kádárnak mennie kell, akkor döbbenten néztek egymás az emberek, hogy ez is elhangzott. Nyilvánosan, és nem dölt össze a sátor.
Az egyik egykori szervező Lezsák Sándor negyed századdal később így emlékezett. Ma már az országgyűlés alelnökeként azt mondja, a rendszerváltás folyamata az új magyar alaptörvény elfogadásával zárult le.
Olyan alaptörvény született, amely nem csak visszaigazolta 87-es indulásnak a gondolatait, de egy olyan alaptörvény, amelyikben ott van a jövendő Magyarországának képzete, képe.
A jég akkor recsent meg.
Orbán Viktor szerint azért lehet egy sikeres a lakitelki találkozó, mert akik 25 éve a diktatúra idején itt összejöttek, bátrak voltak és volt hitük, hogy a saját útjukat járják. A miniszterelnök szerint most is erre van szükség. A válság sújtotta Európában is saját utunkat kell járnunk.
Nekünk bátran vállalnunk kell, hogy tudatosan más csinálunk, másképpen és más döntéseket hozunk, mint azok, akik egyébként a válságot okozták, és láthatóan azóta sem boldogulnak vele. Szakítanunk kell azzal az előítélettel, hogy Magyarország gyenge, alávetett, és a saját helyzetén, saját erejéből nem is tud segíteni. Szakítani kell azzal az előítélettel, hogy az a jó, ha mások mondják meg nekünk, mi legyen.
Az évfordulón a szokásokhoz híven egy padot is felavattak. Olyanok kaphatnak padot a lakiteleki néfőiskola kertjében, akik életükkel a lakiteleki szellemiséget hirdették. Most Jó Rudolf történész diplomata emlékére állítottak egyet.
Újra szentelte Hódmezővásárhely görögkeleti templomát a budai szerb ortodox püspök. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a magyarság jövője elképzelhetetlen anélkül a vallásos érték és kincs nélkül, amelyet egyházaink hordoznak, ezért fontos, hogy nem csak múltunk, hanem jövőnk részei is. Hozzátette, az ortodox egyházak elfoglalták méltó helyüket azon egyházak között, amelyek megjelenítik Magyarország történelmi folytonosságát. Az elsőként elismert egyházak között ott van a görög, a szerb, a bolgár és az orosz ortodox egyház is. A szlovák kormánynál a labda, rajtuk múlik, hogy meddig tart, hogyan zárul az Európai Parlamentben a Beneš dekrétumok hatályon kívül helyezésére benyújtott petíció. Többek között erről is szó esett azon a konferencián, amelyet a felvidéki magyarság helyzetéről tartottak Budapesten. A két felvidéki párt, a Most Híd és a Magyar Közösség pártja egyetértett abban, hogy az is jelentős előrelépés lenne, ha a szlovákok bocsánatot kérnének a kitelepített magyaroktól.
Vitéz Nagy János még kisgyerek volt, amikor szüleivel együtt Révkomáromból kitelepítették őket. Családi házukat a Beneš dekrétumokra hivatkozva vették el tőlük.
Hogyha így marad, ahogy most van, akkor ha lennének ükunokáim, azok is kollektív bűnösök lesznek.
A rendeletek lehetővé tették, hogy a II. Világháború után az akkori Csehszlovákia területén élő németeket és magyarokat kollektíven bűnösnek mondják ki, és vagyonuktól, állampolgárságuktól megfosszák őket. Az Európai Parlament petíciós bizottsága egy hete tárgyalta a Beneš dekrétumok hatályon kívül helyezésére benyújtott indítványt. A testület akkor úgy döntött, Szlovákia véleményét is megkérdezi az ügyben. Bagó Zoltán néppárti európai parlamenti képviselő szerint a szlovák kormányon múlik, meddig húzódik el az ügy.
Ezeket egy sima jogtechnikai eljárással, nevezetesen egy deregulációval viszonylag egyszerűen a szlovák igazságügyi minisztérium ki tudná venni a szlovák jogrendből.
A szlovákiai Most Híd párt elnöke szerint a magyar és a szlovák külügyminiszternek személyesen kellene tárgyalnia a kérdésről.
Először azt kell megnézni, hogy mire van hajlandóság a szlovák fél részéről. Amennyiben csak egy bocsánatkérés, mert az is jó, nagyon jó volna, ha lehetne valamiféle gazdasági vonzata is.
A Magyar Közösség pártjának elnöke úgy véli, komoly küzdelemre lehet számítani.
Erre bocsánatkérés egy jelentős előrelépés lenne, hiszen erre évtizedek óta vár a felvidéki magyarság. Nem beszélve arról, hogy rögtön a rendszerváltás után a szlovák parlament bocsánatot kért a németektől, bocsánatot kért a zsidóktól, a cigányoktól, leszámítva a magyarokat.
Berényi József szerint az ügynek a következő európai parlamenti választásokig le kell zárulnia. A magyarokkal egy időben a szudéta németek is petíciót adtak be az Európai Parlamentnek. Őket várhatóan októberben hallgatja meg a petíciós bizottság.
A programalkotásról szól a következő fél év az MSZP-ben, és a párt szövetségeseket keres ehhez. Szövetségesnek tekint a demokratikus oldalon mindenkit, aki az ország alapvető érdekének gondolja a 2014-es kormányváltást. Mesterházi Attila pártelnök szerint a szocialisták rövidesen véglegesítik gazdaságpolitikai elképzeléseiket. Ezek középpontjában a növekedés, a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtése, valamint egy igazságosabb adórendszer áll.
A gazdaságpolitikai program meghatározza a pénzügyi mozgásteret is a 2014 utáni időszakra, és a pénzügyi mozgástér pedig meghatározza azt, hogy milyen szakmai területeken, milyen lehetőségekkel fog rendelkezni az új kormány 2014 után.
Az LMP azt kezdeményezi, hogy csak akkor lépjen hatályba az alaptörvény módosítása a választási regisztráció bevezetéséről, ha népszavazás erősíti meg. Karácsony Gergely frakcióvezető helyettes azt mondta, erről módosító javaslatot nyújtottak be. Eszerint a jogszabály elfogadása utáni 4 hónapon belül kellene kiírni a népszavazást. A párt szerint a leghelyesebb az, ha maguk az érintettek, vagyis a választók döntenek a kérdésben. Leállítja a melegvíz szolgáltatást a díjtartozóknál a nyíregyházi szolgáltató. A Nyírtáfő Kft.-nek összesen 800 millió forinttal tartozik a lakosság és a közületi fogyasztók. A cég szerint a lépésre azért van szükség, mert így azok is veszélybe sodorják, akik rendszeresen fizetik a számláikat.
Horvátné Muri Zsuzsanna nyíregyházi lakásában már egy éve nincs melegvíz. A szolgáltató a tartozásai miatt leszerelt a mérőórát, azóta a villanyrezsón melegíti a vizet.
800 ezer forint körül van a tartozásom, és másodmagammal élek 40 ezer forintból.
És mit tud tenni?
Hát semmit, várom most már a papírt a kiköltöztetésre, semmit. Semmit.
A nyíregyházi támfőszolgáltató minden hónapban kiszámlázza a fogyasztást, de egyre kevesebben fizetnek. A cég kintlévősége eléri a 800 millió forintot, ebből csak a lakossági tartozás 500 millió. A szolgáltató ezért most úgy döntött, leállítja a melegvízszolgáltatást azoknál, akik hosszú ideje nem fizetnek, és adósságrendező programban sem vesznek részt. A tartozás pedig részletekben letiltják a fizetésből, vagy ráterhelik a lakásra. Sokan az utolsó pillanatban mégis fizetnek.
Amikor ezt elkezdtük komolyan csinálni, akkor nagyon sokan eszméltek, hogy nem következmény nélküli a nem fizetés, és lényegesen 10 millió forint összeget meghaladó összegben történtek olyan befizetések, amit korábban elmaradtak, és ennek köszönhetően van ezeknél a helyeken nem is szüneteltetjük a szolgáltatást.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdik felfüggeszteni a szolgáltatást azoknál, akikkel nem sikerül megegyezni a törlesztésekről.
Fényes nappal a reggeli nyitás előtt törtek be egy siófoki ékszerüzletbe és zálogházba szombaton. Feszítővassal és fejszével törték be a bejáratot, majd nagy mennyiségű ékszerrel távoztak a rablók. Az esetnek több szemtanúja is volt, egy buszsofőrnek mobillal sikerült felvételeket készítenie a rablókról, akik lopott autóval menekültek el a helyszínről.
Ezt a felvételt egy buszvezető készítette mobiltelefonjával a buszpályaudvar ablakából. Látszik, hogy a rablókat egy sofőr várta az ékszerbolt előtt nyáró motorú autóval. A három fegyveres símaszkban, sötét ruhában menekült. Az is látszik, hogy egy balta nyele ki is lóg a csomagtartóból, így azt elsőre nem is tudták lecsukni. A rablást többen végignézték a közeli buszpályaudvarról.
Rengeteg ember volt itt, senki meg sem mert mozdulni, oda nem mertek menni, nem tudta az ember, hogy onnan náluk fegyver vagy nincs.
A rablás reggel 8:30-kor történt, nyitásra készültek az alkalmazottak, éppen kitették volna kirakatba az ékszereket, amikor a rablók rájuk törték a bejárati ajtót.
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján feszítővas, illetve fejsze volt náluk, amikor az üzletet megtámadták.
Az alkalmazottakat megfenyegették, és elvitték az ékszereket tartalmazó ládákat. Nagy mennyiségű aranytárgyat tulajdonítottak el, a kár pontos értékét még nem tudni. Úgy tudjuk, néhány kilométerre Balatonszabadinál egy kiégett autóra bukkantak. A rendőrség nem erősítette meg, hogy ezzel rabolhatták ki a siófoki üzletet. A jármű és a rajta lévő rendszám is lopott volt.
Rendőr a vámossal, kommandós a katonával küzdött a Szima csarnokban. A terror elhárító központ küzdősport gáláját rendezték meg Budapesten, ahol csaknem 300 versenyző mérte össze erejét. Háromféle sportágban zajlott a megmérettetés.
Kemény rugások és ütések a szorítóban. Ezután nem a profi sportolók, hanem hivatásos terror elhárítók. Rendőrök, katonák, vámosok és kommandósok léptek a ringbe Szima csarnokban. Ezt a K1 mérkőzést a terror elhárítási központ főhadnagya nyerte meg. Farkas Péter szerint győzelmét kitartásának köszönheti.
Irád elsősorban sportemberek jöttek, tehát nem a szakterülettől függ a felkészültségük. Többnyire küzdősportban járatos kollégák vannak itt, úgyhogy mindenki körülbelül egy szinten van.
A terror elhárítóknál viszont nem a K1 vagy a karate, hanem a jiu-jitsu az, amiből kötelezően kapnak kiképzést. A mester szerint ugyanis könnyen igazítható ahhoz, hogy ki milyen feladatot lát el.
Egy olyan küzdőrendszer, amelyben mindig lehetőség nyílik arra, hogy a harcos adott feladatára szabjuk azokat a technikákat, amiket meg kell, hogy tanuljanak, hiszen más kell mondjuk egy felderítő katonának, és egészen más kell egy terrorelhárító rendőrnek.
Bár a versenyre ingyenes volt a belépés, az önkéntesen fizetendő 300 forintos jelképes összeggel a nézők a rendőr árvákat támogató alapítványt segítették.
Most sporthírek következnek Mohai Bencével, hírekkel pedig 8-kor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A Fradimex több, mint egy szerelés.
A Diósgyőr ellen ezt meg is kell mutatni. Nagy meccs lesz. Ferencvárosi TC, DVTK. OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Ma 16 óra 25 perckor élőben az M1-en. Ha lemaradt, megnézheti a meccset késő este az M2-n.
Vannak megmagyarázhatatlan tragédiák.
Anya, hol van?
Baleset történt.
Ugye nem?
Elfolythatatlan indulatok.
Mi a fenét keresel itt?
Sorsdöntő pillanatok.
Örülök, hogy találkoztunk.
Te még a hasznára várom.
De bármit is hoz az élet.
Az idő mindent megold.
Mindig van, akire számíthatunk.
A lovakkal való rejtélyek kulcsa a múltban keresendő.
Heartland. Vadonatúj sorozat minden hétköznap az M1-en.
Magyarul és japánul. Akár összkerék meghajtással és tempomattal. Suzuki. Igazi magyar. És japán.
Na ebből elég. Most rajta a sor. Adj még egy esélyt magadnak.
Emlékeztek? Megfogadtam. Ennyit adtam le. Add le te is. Köszönöm, Zeatax. Hoppá. Ez a Zeatax egyetlen mellékhatása. A ruhatáromat már lecseréltem, de a Zeataxomat azt nem.
Zeatax. Gyógynövényekből álló magyar termék. Keresse a gyógynövényboltokban és patikákban.
Jó reggelt kívánok! A Sporting elleni Európa Liga meccsre készülő videóton a Paks ellen hangolt az OTP Bankliga 9. fordulójában.
Nem telt el 8 perc a mérkőzésből, és már vezetett is a házigazda zöldmezes Paks. Bayer beadására Vicinius és Bozsovics nem, Tököli Attila viszont érkezett, így hátrányban volt a videóton. 2 perc múlva Nikolic egyenlíthetett volna, de hiába segített Csernyánszki a vendégek csatárának, Fiola végül mentett. A fordulás után majdnem 2 gólos lett a hazai előny, azonban Fiola hiába fejelt gólt, a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A hajrában 2 Csernyánszki védés következett, előbb Gyurcsó lövését védte a Paks kapusa, aztán nem sokkal később Sándor bombáját is hárította a hazai hálóőr, de bal szerencséjére a kipattanóból Kovács István kiegyenlített. A hajrában a vendégek előtt megvolt a 3 pont megszerzésének esélye is, azonban hiába volt a hazai Fiola kiállítása, a győztes gól a lábakban maradt, fontos pontokat hagyott így a Szóza csapat Pakson, Paks videóton 1-1.
Az OTP Bankliga tegnapi eredményei: Debrecen haladás 2-0, Kecskemét Honvéd 2-1, Paks videóton, ahogy láthatták, tehát 1-1, és Kaposvár Eger 0-0. Ma a Ferencváros Diósgyőr találkozót közvetítjük élőben 16 óra 20 perckor kezdődő műsorunkban az M1-en. Mindkét magyar csapat megkezdte szereplését a férfi kézilabda BL-ben. A Lékai Mátéval felálló szlovén Celje volt a Veszprém első ellenfele, a Szeged Zágrábba látogatott.
A Celje kimaradt hetes ellenére nehezen kezdte első BL mérkőzését a pirosmezes Veszprém, Skúbe góljaival a 10. percig a szlovénoknál volt az előny. Aztán a spanyol vonal rendbe szedte a hazaiak játékát, és Cseme Rodriguez, valamint a jobb szélről rendre jó játékba lépő Ugalde góljaival fordította a Veszprém 5-3-ra. Az első félidőben aztán fokozatosan nőtt a hazai előny, a vendégeket csak Lékai Máté tudta percekre visszahozni a meccsbe. 16-11 volt a szünetben az állás. A második félidőben újabb fordulat jött, egészen pontosan 4 szlovén találat, Mlakar góljával pedig 17-16-ra felkapaszkodott a Celje. A vendégek ereje nagyjából eddig is tartott, mert 22-20 után nagyszerű védekezésnek és sorozatban 6 veszprémi gólnak tapsolhatott a közönség. A Veszprém végül 32-22-re nyert. Nagyon rosszul kezdte a pirosmezes Szeged első bajnokok ligája meccsét az új szezonban. Toncsi Válcsics gyors duplájával indítottak a zágrábiak, majd Lárholm találat ellenére 8-2-re is elhúztak a 12. percre. Ezt követően már kevesebb hibával játszott a Szeged, Blázsevics találata után 4 gólra megközelítette ellenfelét, de jobban nem tudta. Sőt, Sztyepáncsics vezérletével a Zágráb 15-8-al zárta az első félidőt. A fordulás után sem változott sokat a játék képe, a Zágráb minden szegedi gólra válaszolni fordítani tudott. Skoko harmadik találatával a 40. percben már 21-14-re is vezettek a hazaiak, majd csak annyit adtak ki magukból, amennyi a biztos győzelemhez szükséges volt. A Szeged így Prodanovicsal az élen csökkenteni tudta hátrányát a hajrában, de a vége így is 30-27-es magyar vereség lett.
A férfi vízilabda magyar kupa már a negyed döntőknél tart. Tavaly előtt és tavaly is volt Vasas Honvéd összecsapás ebben a szakaszban. A nagy riválisok most kettős rangadó keretében csaptak össze.
Telt házat és a szövetségi kapitányok érdeklődését hozta a magyar kupa kettős rangadója a Komjádiban. A fehér sapkás Vasas az első negyedben 3-0-ra elhúzott, ám a nagy szünetig ledolgozta hátrányát a Honvéd. A szünet után remek védekezésével és akciógóljaival 7-3-ra vezetett a Vasas, míg a Honvéd csak egy gólig jutott. Az utolsó negyedben már gáláztak az angyalföldiek, a mérkőzés legjobbja a csapatkapitány Katonás Gergely volt, de a fiatalok beépítése is remek úton halad. Teva Vasas gruppam a Honvéd 11-5.
Másik negyedben kaptunk 3 gólt. Hát azon kívül jó volt, már a védekezésre próbáltunk megépíteni, és azt gondolom, hogy ez bejött.
A kettős rangadó másik összecsapásán Ferencváros Szeged 5-8.
A Szolnok pedig 9-8-ra győzött az Eger ellen. Egy óra múlva jövök friss sporthírekkel, viszontlátásra.